3,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A világkereskedelemben kialakuló vámok formájában megjelent feszültségről tárgyaltak az Európai Unió kereskedelemért felelős miniszterei, mondta Donald Trump által kivetett vámokról és Kínáról szóló ülés után Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismét bizonyítottnak látta, hogy az uniós intézmények képtelenek a nehéz helyzetek kezelésére. Magyarország nem támogatja az amerikai termékekkel szembeni EU-s viszontvámokat. A Válasz Online arról írt, többek között a magyar közbeszerzések rendkívül magas korrupciós kockázatával indokolt az Egyesült Államok az Európai Unióra kivetett vámokat. Szijjártó Péter közölte, ez a jelentés 1974 óta megjelenik, a mostani március végén kiadott dokumentum még Joe Biden elnöksége alatt született, a Magyarországra vonatkozó részeit David Pressman diktálta, aki gyakorlatilag a magyar ellenszék vezetőjeként tevékenykedett. Az Európai Bizottság Szijjártó Péter szerint Kínánál is alkalmatlan, mert korábban vámokat vetett ki a kínai autókra. Be kell látni, hogy nincs sikeres zöld átállás az EU-ban kínai együttműködés nélkül, nem véletlen, hogy az ottani nagy cégek perelnek, a magyar kormány pedig úgy döntött, az oldalukon beavatkozik az Európai Bizottság ellen, jelentette be. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter idén második alkalommal hívta össze a gazdasági kamarák egyeztető fórumát, ezúttal az Egyesült Államok által bejelentett vámintézkedésekre tekintette kibővített formában, jelentette be az MT-nek a tárca. Az eseményen részt vettek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az MKM Hungary, valamint a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara képviselői, valamint meghatározó vállalatok. Májustól a korábbi 500 ezer forint helyett akár 2 milliárd forintos bírság is kiszabható arra a nagyvállalatra, mely nem tartja be a környezetvédelmi szabályokat. Erről beszélt a szakállamtitkár az M1 állami televízióban. Rajsz Anikó hozzátette, a kormány azt szeretné elérni, hogy a hazánkban beruházó nagyvállalatok felelősséggel viseltessenek a környezetük iránt, és ne úgy kalkuláljanak, hogy költségeikbe egyszerűen beleszámolják a bírságok összegét. Nincs új kitörés a ragadószáj és körönfájás betegség kapcsán, továbbra is 4 telep érintett, közölt az agrárminiszter még hétvégén. Nagy István ismertette, megerősítették a fertőtlenítési pontokat, szigorították a telepeknek az őrzését és ellenőrzik a járványügyi szabályok betartását. Kitért arra is, folytatódhat az export, kivéve Győr-Moson-Sopron vármegyéből, de a kivitel során minden állatot ellenőriznek. Az állategészségügyi előírások betartására szólított fel a vírus megfékezése érdekében az országos főállatorvos. Pásztor Szabolcs hangsúlyozta, a hatóság által elhatárolt területre illetéktelen személyek nem léphetnek be, aki ezt megteszi, bűncselekményt követel. A szlovák kormány arról döntött, hogy a ragadó száj és körönfájás járvány miatt egy hónapra lezár 16 kis határátkelőt a szlovák-magyar és egyet a szlovák-osztrák határon, írta meg az Új Szó. Tomás Taraba környezetvédelmi miniszter szerint erre azért van szükség, mert a magyarországi intézkedéseket nem tartják elég biztonságosnak. Idén is mintegy 700 falugazdás segíti ingyenesen az egységes kérelmek beadását, amelyre június 10-ig van lehetőség, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Ezzel az elmúlt egy évtizedben több mint 1500 milliárd forint támogatás lehívásában segítették tagjaikat. Idén sem alkalmazzák a beadási időszak utolsó szakaszában a korábban megszokott munkanaponként 1%-os támogatás csökkentéssel járó szankciót, ugyanakkor a határidőt követően beadott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítják. Kereken 6000 személyautóra pályáztak már a vállalati e-autó programban, közölte Facebook oldalán az Energiaügyi Minisztérium. Egy járműre az akkumulátor teljesítményének függvényében 2.800.000 4.000.000 forint közötti összeg nyerhető el, a sokakat foglalkoztató cégek akár 64.000.000 forintot is kaphatnak. Több mint 120 km hosszú nagyfeszültségű távvezetéket épít a Dunántúlon az E.ON Hungária csoport, közölte a vállalat az MT-vel. A stabilabb áramellátás biztosító beruházás összértéke 16,5 milliárd forint, amelyet részben saját forrásból, részben uniós támogatásból finanszíroznak. Már 2 millióan töltötték le a digitális állampolgárság program alkalmazását a telefonjukra, közölte a kiemelt társadalompolitika ügyekért felelős miniszterelnöki biztos a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt elmondta, a DAP megkönnyíti a mindennapokat, hiszen használatával egyszerűbben, gyorsabban és könnyebben tudjuk intézni hivatalos ügyeinket, igazolhatjuk magunkat a rendőri ellenőrzés során, időpontot foglalhatunk a kormányablakokba, ingyen igényelhetünk erkölcsi bizonyítványt, nyomtatás helyett pedig magánszemélyként digitálisan írhatjuk alá a szerződéseinket, meghatalmazásainkat. Végül az időjárásról, ismét erőteljessé válik majd a felhőképződés, elszórtan előfordulhat zápor, néhol esetleg hózápor, újra megélénkül, felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 3, napközben aztán plusz 10 fok körül alakul, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Hétfői adásunk témái. A betegség a szeretet iskolája. Ferenc pápa homíliája a betegek jubileumi szentmiséjén. Hallgassanak el a fegyverek, imádkozzunk a békéért. A Szent Atya úrangyala imája. Ferenc pápa üzenete a szlovák zarándokok múlt pénteki zarándoklatához. Eszköz lehetünk Isten kezében nagy dolgok létrehozásához. A betegség a szeretet iskolája. Ferenc pápa homíliája a betegek jubileumi szentmiséjén. Ferenc pápa a betegek és az egészségügy világának jubileuma alkalmából április 6-án vasárnap délelőtt a Szent Péter téren bemutató szentmise végén személyesen köszöntötte a híveket. Az örömteli meglepetést a jelenlévő hívősereg nagy meghatottsággal és tapssal fogadta. A pápa kerekesztéken személyes ápolója Massimiliano Strapetti kíséretében érkezett meg az oltárhoz, majd a szentmise főcelebránsa Rino Fisichella érsek az evangelizációs dikasztérium pro-prefektusa áldása után rövid üdvözletet mondott. Szép vasárnapot kívánok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm.
Buona domenica a tutti, grazie tante.
A teret megtöltő 20 ezer hívő, betegek és hozzátartozóik, az egészségügyben dolgozók, orvosok, ápolók, önkéntesek, kórházi lelkészek, kisegítő munkatársaik nagy meghatottsággal fogadták a Szentatya jelenlétét és szavait. A felolvasók továbbították Ferenc pápa köszönetét. A pápa szeretettel köszöntötte a szertartás minden részevőit, és szívből köszönetet mondott imáikért, amelyekkel Istenhez fordultak egészségért, annak reményének adva hangot, hogy a jubileum gazdag gyümölcsöket terem. Végül Ferenc pápa apostoli áldását adta a betegeknek, a szenvedőknek, a téren összegyűlt minden hívőnek, szeretteiknek. A Szentszék sajtótermének közleménye szerint a Szentatya előzőleg a Szent Péter bazilikában részesült a kiengesztelődés szentségében, imába merült, majd átaladt a bazilika szent kapuján. A Az április 5-én és 6-án zajló jubileumi program során a betegek, hozzátartozóik és az egészségügyben dolgozók vasárnap délelőtt szentmisén vettek részt, amit a Szent Péter téren Rino Fisichella érsek, az evangelizáció dikasztériumának próprefektusa mutatott be. Fisichella érsek a pápa szentbeszédének felolvasása előtt bejelentette, hogy a néhány méterrel lévő Szent Mártaházban lábadozó Ferenc pápa különösen közel van most a jubileumokat ünneplő hívőkhöz, és sok beteg emberhez hasonlóan ő is televízión keresztül vesz részt az ünnepélyes szertartáson. Nézzétek, én valami újat viszek végbe, ami már éppen készülőben van, nem látjátok? Nagybőlt 5. vasárnapján a pápa az Izaiás próféta könyvéből vett olvasmány szavait idézte, amelyeket Isten a próféta által a babiloni számüzetésben élő Izrael népéhez intézett, abban a nehéz időszakban, amikor számukra látszólag minden elveszett. Jeruzsálemet elfoglalták és feldúlták második Nabukodonozor király katonái, az elhurcolt nép földön futóvá lett. Ez a minden reménytől megfosztott, sötét jövő arra késztethetni a számüzötteket, hogy keserűen lemondjanak mindenről, hogy úgy érezzék, már nem részesülnek Isten áldásában. És pontosan ilyen körülmények között az Úr arra hívja meg népét, hogy megragadja az értelmét annak az újnak, ami már születőben, sarjadóban van. Vajon mi lehet az, ami már kicsirázhatott egy ilyen kietlen és kétségbe esett tájon? Tette fel a kérdést homiliájában Ferenc pápa.
Quello che sta nascendo è un popolo nuovo.
Egy új nép van születőben, egy olyan nép, amely a múlt hamis bizonyosságainak összeomlása után rájött arra, hogy mi a lényeges, vagyis az, hogy maradjanak egységben és járjanak együtt az Úr világosságában. Utalt ismét Izaiás próféta szavaira Szent Atya. Egy olyan nép van születőben, amely képes lesz arra, hogy újjáépítse Jeruzsálemet. Ugyanis távol a Szent Várostól, amelynek már lerombolták Szent templomát, tehát már nem volt rá lehetőségük, hogy ünnepeljék a szent liturgiákat, Izrael megtanult más módon találkozni az Úrral, mégpedig a szív megtérésében. A törvény és az igazságosság gyakorlásában, a szegényekkel és a rászorulókkal való törődésben, az irgalmasság cselekedeteiben, idézte fel Jeremiás próféta jövendőléseit a pápa. Ugyanezt az üzenetet tartalmazza más körülmények között a vasárnapi evangéliumi szakasz. Itt egy nőről van szó, akinek az élete tönkrement, nem egy számüzetés, hanem egy erkölcsi ítélet miatt. Egy bűnös asszony, aki kiközösítésre és halálra van ítélve. Úgy tűnik, hogy számára sincs remény, de Isten nem hagyja őt magára. Sőt, éppen akkor, amikor hóhérjai már készen állnak, hogy megkövezzék, Jézus belép a bűnös asszony életébe. Megvédi hóhéraitól, és megmenti őt az erőszakos haláltól, lehetőséget adva számára, hogy új életet kezdjen. Nem ítéli el, hanem szabadon engedi. Menj, de többé ne vétkezzél. A vasárnapi liturgia drámai és megindító történetei arra hívnak minket, hogy nagybőti útunkon újítsuk meg bizalmunkat Istenben, aki mindig közel van, hogy üdvözítsen bennünket. Mutatott rá szentbeszédében Ferenc pápa. Nincs semmiféle számüzetés, erőszak, bűn, nincs az életnek olyan valósága, amely megakadályozhatna Istent abban, hogy az ajtónk előtt álljon és kopogtasson. Készen arra, hogy belépjen, amit mi megengedjük neki. Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Ellenkezőleg, különösen akkor, amikor a megpróbáltatások egyre nehezebbé válnak, Isten kegyelmei szeretete még erősebben magához szorít, hogy felemeljen bennünket, fejtette ki homiliájában Ferenc pápa. Utalással a betegek és az egészségügy világának jubileumára megállapította, hogy a betegség minden bizonnyal az élet legnehezebb és legkeményebb próbatétele, amelyben közvetlenül megtapasztaljuk, hogy mennyire törékenyek vagyunk. úgy érezhetjük magunkat, mint a számüzetésben élő nép, vagy mint az evangéliumi szakasz asszonya, akik számára reménytelen a jövő. Azonban Isten még ezekben a pillanatokban sem hagy bennünket magunkra, és ha őrrá bízzuk magunkat, éppen azokban a helyzetekben, amelyekben erünk elfogy, megtapasztalhatjuk jelenlétét, vigaszát. Ő maga emberré lett, mert mindenben osztozni akart gyengeségünkben, és jól tudja, mi a szenvedés. Ezért elmondhatjuk neki bánatunkat, és biztosak lehetünk, hogy együttérzésre, közelségre és gyengétségre találunk. Bizalommal teli szeretetében Isten valójában beavat minket művébe, hogy mi magunk is egymás számára angyalokká.
Angeli.
Jelenlétének hírnökeivé váljunk, olyannyira, hogy gyakran a szenvedők és a gondviselők számára is a beteg ágya, az üdvösség és a megváltás szent helyévé válhat. Ferenc pápa ezután a következő szavakkal fordult az orvosokhoz, betegápolókhoz, az egészségügyi dolgozókhoz, miközben betegeitekről, különösen a leggyengébbekről gondoskodtok, az Úr felkínálja nektek a lehetőséget, hogy folyamatosan megújítsátok, hálával és reménnyel tápláljátok életeteket. Utalt a Szent Atya a remény nem csak megkezdetű, szent évet meghirdető bullájára. Isten arra hív benneteket, hogy életeteket megvilágosítsátok azzal az alázatos tudattal, hogy semmi sem magától értetődő, és hogy minden Isten ajándéka. Tápláljátok életeteket azzal az emberiséggel, amelyet akkor tapasztalunk meg, amikor a látszatot elhagyva megmarad az, ami számít, a szeretet kis és nagy gesztusai. Engedjétek, hogy a betegek jelenléte ajándékként lépjen be a létezésetekbe, hogy meggyógyítsa szíveteket, megtisztítva azt mindattól, ami nem jótékony szeretet, melegítve azt az együttérzés égő és édes tüzével. A pápa ezután szeretetteljes szavakkal fordult beteg testvéreihez, arról téve vallomást, hogy életének ebben az időszakában sok mindenben osztozik velük, mint az erőtlenség, a gyengeség érzésének megtapasztalása, a másoktól való függés. A betegség egy iskola, amelyben nap mint nap megtanuljuk, hogy szeressünk és hagyjuk, hogy szeressenek minket. A sajnálkozás és a kétségbeesés helyett legyünk hálásak Istennek és testvéreinknek a kapott jóért, hangsúlyozta a pápa. A kórházi szoba és a beteg ágya is lehet olyan hely, ahol meghallhatjuk az Úr hangját, aki nekünk is mondja, nézzétek, én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van, nem látjátok? Felidézte elődje 16. Benedek pápa példáját, aki betegsége idején gyönyörű tanúságot tett az életörömről. Az reményről szóló enciklikájában pedig azt írta, hogy az emberiességet lényegében a szenvedéshez és a szenvedő emberhez való viszonnyal mérjük. Kegyetlen és embertelen az a társadalom, amely nem tudja elfogadni a szenvedőket. Ferenc pápa hozzáfűzte, hogy a szenvedéssel való közös szembenézés emberibbé tesz bennünket, és a fájdalom megosztása fontos állomása az életszentség minden útjának. Ferenc pápa homíliájában végül arra buzdított, hogy ne zárjuk ki életünkből a törékenyeket, ahogyan sajnos egy bizonyos fajta gondolkodásmód manapság néha ezt teszi. Ne rekesszük ki a fájdalmat a környezetünkből. A fájdalom váljon inkább annak a lehetőségévé, hogy együtt növekedjünk, hogy ápoljuk a reményt annak a szeretetnek köszönhetően, amelyet elsőként Isten öntött a szívünkbe, amelyet ő árasztott ránk a Szent Élek által, és amely nem szűnik meg soha, ami mindenen túl örökre megmarad.
E ciò che rimane per sempre.
Hallgassanak el a fegyverek, imádkozzunk a békéért. Ferenc pápa úrangyala imája. A vasárnap déli úrangyala elimádkozásához készített szövegében Ferenc pápa ismételten felhívást intézett a háborúk azonnali befejezésére, az érintett felek közötti párbeszéd újrakezdésére. A sport világnapján köszönetét fejezte ki a valódi testvériségre nevelő sport egyesületeknek. Az úrangyala elimádkozását kísérő szövegében a Szent Atya utalt nagybőt 5. vasárnapjának evangéliumi szakaszára, amely a házasság törésén élt asszony epizódját mutatja be. Miközben az írástudók és a farizeusok meg akarják kövezni, Jézus visszaadja ennek az asszonynak élete elveszett szépségét, ami a porba hullott. Jézus végighúzza ujját a poron, és új történetet ír számára. Ő az Isten ujja, aki üdvözíti gyermekeit, és megszabadítja őket a gonosztól. Egy fűződően a pápa arról számol be a híveknek, hogy amint a kórházi kezelés közben, úgy most a lábadozás idején is érzi Isten ujját, és megtapasztalja gondoskodó simogatását. A betegek és az egészségügy jubileumi napján arra kéri az Urat, hogy szeretetének ez az érintése érje el a szenvedőket, és bátorítsa azokat, akik gondoskodnak róluk. A pápa továbbá megköszönte a római Rebibbia börtön női szárnyarabjainak a számára küldött köszöntését, imáiról biztosítva őket és hozzátartozóikat. A sport a békéért és a fejlődésért világnapján a sport legyen a remény jele sok ember számára, akiknek szükségük van a békére és a társadalmi befogadásra. Kívánta a pápa, majd köszönetet mondott a sport egyesületeknek, amelyek konkrétan a testvériségre nevelnek. Továbbra is imádkozzunk, hogy megvalósuljon a béke a meggyötört Ukrajnában, amelyet sok civil áldozatot köztük sok gyermek életét követő támadások sújtanak. Buzdított rá a Szent Atya. Ugyanezt történik Gázában is, ahol az emberek kénytelenek elképzelhetetlen körülmények között élni, fedél, élelem és tiszta víz nélkül. Hallgattassák el a fegyvereket. Az érintett felek kezdenek újból párbeszédet, engedjenek szabadon minden túszt, és mentsük meg a lakosságot. Imádkozzunk, hogy legyen béke az egész Közel-Keleten, Szudánban és Dél-Szudánban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, a földrengés által is súlyosan érintett Mianmarban és Haitin, ahol tovább tombol az erőszak, amelynek néhány napja két szerzetes nemesét áldozatul. Ferenc pápa végül azért fohászkodott a vasárnap déli urangyala imázit szövegében Szűz Máriához, hogy óvjon meg minket és járjon közben értünk.
A pápa a szlovák zarándokokhoz. Eszköz lehetünk Isten kezében nagy dolgok létrehozásához. A Szent Péter Bazilikában bemutatott szentmisén 4300 hívő jelenlétében olvasták föl Ferenc pápa üzenetét, amellyel a szentévi szlovák nemzeti zarándoklat tagjait köszöntötte. Az eseményen részt vett Péter Pellegrini elnök is. Mondjanak igent Istennek, és megnyílnak előttük a hit, a remény, a szeretet és a béke távlatai. Nagyon szerettem volna ott lenni köztetek, hogy osztozzam a hit és a szeretet közössége pillanatában, de még lábadozom, ezért az imán keresztül és teljes szeretetemmel csatlakozom hozzátok, üzente a pápa, aki elsőként Bernard Bober Kassa érseket, a szlovák püspöki konferencia elnökét köszöntötte, majd vele együtt a püspököket, papokat, szerzeteseket és a világi híveket. A polgári előjárók között kiemelten üdvözölte a szlovák elnököt. Zarándoklatotok konkrét jele annak a vágynak, hogy megújítsátok a hitet, megerősítsétek a köteléket Péter utódával, és örömmel tanúskodjatok a reményről, amely nem csal meg. Abból a szeretetből születik ugyanis, ami Krisztus átszúrt szívéből árad ki, és amelyet a Szentlélek öntött belénk. A mostani szent év arra hív minket, hogy ennek a reménynek legyünk a zarándokai egész életünkben. A Rómába való utazás, és az, hogy átmegyünk a szent kapukon, megállunk az apostolok és a vértanúk sírjánál, ennek a mindennapos zarándoklatnak a záloga, mely az örökké valóság felé tart. Ezért tehát a pápa a szlovák testvérekhez fordulva emlékezteti őket gazdag keresztény hagyományukra, amelyet Szent Cirill és Metód és sok más férfi és női szent öntözött a történelem során Krisztus evangéliumával. A hit olyan kincs, amelyet örömmel kell megosztanunk másokkal. Minden idő hoz magával kihívásokat és fáradozást, de egyben lehetőséget is a fejlődésre, a bizalomban és az Istenre való hagyatkozásban. Mint Szűz Mária, aki alázatos és bátor igennyével megnyitotta a világ megváltásának kapuját, úgy mi is egyszerű és őszinte igenünkkel eszközzé válhatunk Isten kezében, hogy valami nagyszerűt valósítsunk meg. Ha ezt a tervét elfogadjuk, nem kapjuk meg rögtön mindenre a választ, de bizakodhatunk abban, hogy ott, ahová ő vezet minket, kegyelmével előttünk jár. Ha ma igent mondunk Istennek, új távlatokat nyit előttünk a hitben, a reményben és a békében, számunkra és mindazoknak, akikkel az Úr úgy rendeli, hogy találkozzunk. Szinodális stílussal hallgassátok meg azt, amit a lélek mond az egyházaitoknak. Ne tartsatok az újdonságtól, hanem keressétek meg benne Isten kezdeményezését, ami mindig meglep minket, buzdította a szlovák zarándokokat a pápa. Kedves testvérek, folytassátok tovább az utat együtt, lelkipásztorok és hívek, tekinteteteket Jézusra, a mi üdvösségünkre függesztve. Vezessen és őrizzen meg benneteket Szűz Mária, Szlovákia védőszentje, akit a hétfájdalmú szűzanyaként tiszteltek különösen, aki éppen azáltal a remény anyja, mert egyesült fia szenvedésével. Ferenc pápa végül szívből jövő áldását adta a szlovák zarándokokra, majd kérte, hogy ne felejtsenek el imádkozni érte.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorom véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályosaival nagy csütörtök jelentőségéről beszélget.
Az Atya,
a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Ebben az adásban különös figyelmet szentelünk nagy csütörtök eseményeinek, amelyek alapjaiban határozzák meg keresztény hitünket. Nagy csütörtök az utolsó vacsora történetét és az eukarisztia megalapítását foglalja magában, amikor Jézus Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására emlékezünk. A múlt órai hittanóránkon a virágvasárnapi szertartást vettük, meg a virágvasárnapi eseményeket. Most ezen a hittanórán pedig tovább haladunk, a nagycsütörtököt fogjuk részletesen venni. A nagycsütörtök az utolsó vacsora eseményei. Kérlek szépen benneteket, gyerekek, hogy mondjuk el, hogy mi történt nagycsütörtökön, mire emlékezünk, mit tanultunk. Ákos.
A lábmosás.
Jézus megmosta a tanítványok lábát. Léna?
Az eukarisztia megalapítása.
Így van, nagyon fontos, köszönöm. Janka?
Éjszaka kimentek az apostolokkal a Getsemáni kertbe, és ott imádkoztak.
Igen, így van. Na, akkor most részletesen vegyük sorba. Nagycsütörtök estéjén Jézus és a 12 apostol összegyűlt Jeruzsálemben, egy emeleti teremben, hogy közösen fogyasszák el a pászka vacsorát, mert ugyanúgy húsvét volt nekik is, és húsvétkor egy vacsorát készítettek. Ez a vacsora különleges és meghatározó volt, hiszen Jézus tudta, hogy ez az utolsó étkezésük együtt a szenvedése előtt. Jézus többször a tanítványainak már elmondta, hogy szenvedni fog, és hogy mi fog rá várni, és előtte megünnepelték a húsvét, a pászka ünnepét. Ákos.
Az eukarisztia megalapítása. Az utolsó vacsora során Jézus új értelmet adott a hagyományos zsidó pászka vacsorának. A kenyér és a bor megáldása és kiosztása az új szövetség alapjává vált. Jézus kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta e szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ezután a bort is átnyújtotta mondván, igyatok ebből mindjájan, mert ez az én vérem, az új szövetségé, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Jó. Ez az esemény tekinthető az első szentmisének, hiszen Jézus saját testét és vérét adta apostolainak. Az eukarisztia szentségének megalapítása azóta is a katolikus hit egyik legfontosabb és legszentebb eleme.
Így van, köszönöm. Tehát ti is az a jó, hogy első áldozók voltatok tavaly, úgyhogy minden szentmisében részesülhettek Jézus eukarisztiájában, hogyha elmentek áldozni, és találkozhattok Jézussal. Janka, kérlek szépen mesél tovább a történetet.
A lábmosás, az alázat és szolgálat példája. Az utolsó vacsora során Jézus olyan cselekedetet hajtott végre, amely meglepte a tanítványokat, megmosta a lábukat. Ez abban az időben a szolgák feladata volt, hiszen az emberek poros utakon, saruban jártak. Jézus azonban ezzel a gesztussal példát akart adni az alázatra és a szolgálatra. E szavakkal fordult tanítványaihoz. Ha tehát én az Úr és Mester megmostam a ti lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Ez az alázatos cselekedet arra tanít, hogy minden kereszténynek szolgálnia kell másokat szeretettel és alázattal.
Köszönöm szépen. Tehát a szolgálatra hív bennünket. Sokszor mondja is, hogy aki első akar lenni, az legyen utolsó közületek és mindenkinek a szolgája. Aztán mi történt? Léna.
Jézus búcsú beszédei és az új parancs. A vacsora során Jézus hosszú tanításokat és búcsúbeszédeket tartott, amelyekben felkészítette a tanítványait az előtte álló eseményekre. Elmondta, hogy hamarosan elhagyja őket, de a Szentlélek vigasztalóként és vezetőként velük marad. Bíztatta őket, hogy maradjanak meg a szeretetben, és szeressék egymást, ahogyan ő szerette őket. A legfontosabb parancsot is itt fogalmazta meg. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.
Tehát Jézus itt új parancsot adott, hogy szeretetben legyenek egymással. De az egyik tanítvány mégis a 12-ből tesz egy rossz cselekedetet. Ki volt ő? Ákos.
Júdás.
Igen, így van. Szeretném, ha elmondanátok, hogy mi történt Júdással. Ákos.
Amikor az utolsó vacsorán Jézus megmondta az apostoloknak, hogy valamelyikük el fogja őket árulni, igen, akkor mindenki kérdezte az összes apostol, hogy én leszek az én, és ezt Júdás is megkérdezte, és Jézus belesúgta a fülébe, hogy Júdás, amit elterveztél, az be is fog teljesülni.
Így van, és tedd meg, amit akarsz. Júdás elárulása, tehát egy tragikus mozzanat az evangélium történetében. Ákos?
És azt is mondta Jézus, hogy az fog engem elárulni, aki egyszer mártja velem a borba a kenyerét.
Így van, pontosan. És akkor már nézték a tanítványok, hogy ki lehet az.
Az utolsó vacsora alatt Jézus egyértelművé tette, hogy valaki az ő tanítványai közül elárulja. Amikor Jézus kimondta, Bizony mondom nektek, egy közületek el fog árulni engem. Az asztaltársaság megdöbbent.
Ákos, akkor légy szíves, mondd el a történetet, hogy Júdással mi történt, hogy tervezte meg Jézus elárulását.
Úgy volt, hogy az utolsó vacsorán Júdás már tette együtt Jézussal a borba a kenyeret, és amielőtt le tudta volna nyelni, lerakta a kenyeret, és elrohant.
Igen, és korábban, mondjuk egy nappal ezelőtt, mi történt?
Felkereste Annás és Kajfás főpapokat, és megegyezett velük, hogy 30 ezüstért elárulja Jézust, amikor a Getsemáni kertben imádkozik az apostolokkal. És onnan fogják tudni a katonák, hogy kit kell elárulni, akit megcsókol.
Így van, nagyon ügyes vagy. A csók fogja elárulni őt, hogy odalép hozzá, és akkor megöleli és megcsókolja az arcán. És azzal fogják tudni a katonák, hogy melyik embert kell elkapni. 30 ezüst pénzben állapodtak meg, amely abban az időben egy közönséges rabszolga árának felelt meg. Az árulás díjának alacsonysága is mutatja, hogy Jézust megalázottan és elhagyatottan akarták elfogni. Janka, mondd tovább, a Getsemáni kertben mi történt?
Miután Jézus és tanítványai elhagyták az emeleti termet, áthaladtak a Kidron patak völgyén, és megérkeztek az olajfák hegyének lábánál lévő Getsemáni kertben. Ez a kert valószínűleg egy olajfaliget volt, ahol Jézus gyakran megfordult tanítványaival. Jézus itt arra kérte tanítványait, hogy imádkozzanak vele és maradjanak ébren, még ő egy kicsit tovább ment imádkozni. Péter, Jakab és János voltak a legközelebb hozzá.
Tehát Jézus is kérte a tanítványokat, és ő is imádságra ment ki a Getsemáni kertben, és ott a szenvedésének előestéjén imádságba beszélt az atyával, a mennyei atyával. Mit kért a mennyei atyától szerintetek, Ákos?
Azt kérte a mennyei atyától, hogy ne csinálja ezt vele, de mégis csinálja csak.
Ne az ő akarata teljesüljön, hanem a
mennyei atyáé.
Így van.
Hogy keresztre feszíthetik, csak menjen fel utána a mennybe.
De még az is, hogy ugye félelem töltötte őt el. Ugye mindig beszéltünk arról, hogy kehely, hogy mit jelent ez a kehely, a szenvedés kehelyéből ti is isztok. Emlékeztek, mikor beszéltük itt a Nórán, Jakab és János kérésére is ezt mondta Jézus, hogy képesek vagytok velem szenvedni, és a szenvedés kehelyéből is inni? És akkor válaszolták, hogy igen, Uram. Tehát Jézus térdre borulva imádkozott az atyához, és ezt mondta, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, vagy másképpen kehely, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ez az ima mélyen kifejezi Jézus emberi természetének rettegését a szenvedéstől. Ugyanakkor teljesen alárendelte magát az atya akaratának. Amikor visszatért a tanítványaihoz, hogyan találta őket? Hogy emlékeztek a történetben? Léna?
Elaludtak.
Elaludtak, sajnos nem tudtak kitartani, így van. Hanem mind emberek elfáradtak, elaludtak. Háromszor próbáltak ébren maradni, de mind a háromszor legyőzte őket az álom. Mit mondott Jézus szomorúan Péternek? Léna?
Nem tudtatok egy órát sem vírasztani velem? Vírasztotok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan készséges, de a test erőtlen.
Így van, köszönöm szépen. Miközben Jézus még beszélt a tanítványokkal, Júdás megérkezett egy nagy csapattal. Fáklyákat, kardokat és botokat hoztak magukkal. A főpapok, a templomi őrség és a vének szolgái.
Azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a kereszt súlyát, vár és hív a fény az örök élet.
Megbocsátottad mindenkinek. bárány, az ártatlan áldozat az irgalom oltárán. Áldozta fel magad, áldalak azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a kereszt súlyát, bár és ír a fény az örök élet. Te lettél a bárány, az ártatlan áldozat az irgalom oltárán. Áldoztad te magad.
Júdás előre megbeszélt jelként a következőket mondta nekik. Akit megcsókolok, ő az, fogjátok el. Ez a jelenség különösen fájdalmas, hiszen a csók a szeretet és a barátság jele. Júdás közelebb lépett Jézushoz és így szólt. Üdvözlégy, mester! Majd megcsókolta. Jézus nyugodtan válaszolt neki. Barátom, miért jöttél? Vagy másik változat szerint ezt kérdezte. Júdás, csókkal árulod el az ember fiát. Ekkor a katonák és a szolgák megfogták Jézust, és megkötözték. A tanítványok pánikba estek, és elmenekültek. Az evangéliumok szerint az apostolok is megijedtek, de közöttük Péter tett egy dolgot, amiről megemlékezik az evangélium. Ákos, mi volt az?
Péternél volt egy szabja,
igen?
És azzal levágta az egyik katona fülét.
Mit mondott rá Jézus gyorsan abban a pillanatban?
Azt mondta Jézus, hogy Péter, rakd el azt a szabját, és egy csodálatos mozdulattal visszarakta a katona fülét.
Így van.
Még azt is mondta Jézus, hogy aki fegyvert fog, fegyver által vészel.
Így van. Aztán még Péterre vonatkozott egy dolog, amit még az utolsó vacsorán mondott Péternek. Mi volt az, Ákos?
Azt mondta Jézus Péternek az utolsó vacsorán, hogy Péter, ma este, mielőtt a kakas háromszor megszólal, te pont háromszor meg fogsz engem tagadni.
Igen, és Péter ezt elhitte?
Nem.
Nem, adakozott, hogy nem, mester, dehogy. De aztán mégiscsak így lett. Jézust kísérte Péter, elment titokba, és végig hallgatta, hogy elvitték a főpapokhoz, és akkor tényleg többször is mi történt vele? Több ember megszólította őt az éjszaka folyamán. Ákos?
Ott lépett hozzá az egyik szolga, és azt mondta, te is Jézus követőihez tartozol. Téged is láttalak ott. Péter meg megtagadta, hogy nem, én nem is ismerem azt az embert. Igen. Azt se tudom, ki ő.
Így van. Pedig szerette Jézust, meg ekkor is szerette, de azért félt is. És hogy nem csak egyszer, hanem háromszor is megtagadta.
Az elfogás jelentősége. Az elárulás és az elfogás mozzanatai azt mutatják, hogy Jézus tudatosan vállalta a szenvedést és a halált az emberiség megváltásáért. Az elárulás pedig azt is megmutatja, hogy a bűn mélysége ellenére is létezik irgalom, és megbocsátás, hiszen Jézus soha nem fordult el teljesen Júdástól sem.
Júdással mi történt? Emlékeztek el, hogy a történetben Júdás végül is utána megbánta el tettét, hogy 30 ezüsttél elárult a mesterét, Ákos.
Bement a templomba, és azt hitte, hogy 30 ezüsttért visszavásárolhatja Jézust.
Igen, és visszaadta a főpapoknak az 30 ezüstöt. És a főpapok mit mondtak rá?
Ez nem lehetséges, már el van ítélve, hogy keresztre fogják feszíteni.
Igen, sajnos nem lehetett visszacsinálni. És akkor megbánta tettét Júdás, és sajnos mit tett magával, Ákos?
Először a templom padlójára ledobta a 30 ezüstöt, és aztán a szétment.
Igen, szétszóródott.
Utána hazament, és felakasztotta magát.
Igen, olyan nagy bűntudata volt, hogy nem tudta feldolgozni, és sajnos felakasztotta magát. Hát ilyet nem szabad tenni, gyerekek, azt tudjuk. De sajnos így a 12 apostol közül ő egyedül, aki saját magával végzett. A nagycsütörtök az egyházi év egyik legfontosabb napja, amelyen két fő eseményt ünneplünk. Az utolsó vacsorát, amelyben Jézus megalapította az eukarisztiát és a papság szentségét, valamint a lábmosás szertartását, amely a szolgáló szeretet példája. Az első volt a szentmisében az olajszentelés. olajszentelési misét délelőtt szoktak tartani, nagy csütörtökön délelőtt a bazilikában. Ez a liturgia általában a székesegyházban délelőtt zajlik, és a püspök, vagy az érsek atya vezeti, aki körül van véve papokkal és hívekkel. Ez az egyetlen nap az évben, amikor a püspök különleges olajokat szentel, amelyeket az év során különféle szentségek kiszolgáltatásakor használnak. Úgy hívjuk, hogy krizma. Ez a legértékesebb olaj, amelyet a bérmálás, a papszentelés és a templom szentelés alkalmával használnak. Tehát van a krizma. Van a második, a katekumen olaj. Azok számára van a katekumen olaj, akik a keresztség előtt állnak, különösen a felnőttek számára. Nem minden gyermeket kisgyermekkorban keresztelnek, valaki nagykorába gondolja meg, hogy mégis keresztény akar lenni, és akkor ilyenkor szokták ezt az olajat is megszentelni. Ismerünk-e még másfajta olajat? Ákos.
Betegek olaja.
Így van, a betegek olaja. Ezt pedig mikor használjuk?
A betegek szentségének kiszolgáltatásakor használatos.
És ehhez is ezt az olajat ilyenkor szenteli meg a püspök atya. A krizma szentelési mise alatt a papok megújítják szentelési ígéreteiket, és hangsúlyozódik az egyház egysége a püspök és a papok között. Tehát ez a krizma szentelés az délelőtt szokott folyni. Aztán jön az este, az utolsó vacsora emlékmiséje. Ákos, légy szíves, mondd el.
Ez a nap az egyházi év legelső miséje, amely az esti órákban kezdődik. Ezzel a misével kezdetét veszi a Szent Három nap, amely nagy csütörtöktől húsvét vasárnapig tart.
Mik a liturgia fő elemei a nagy csütörtöki szertartásnak, az esti misének? Léna.
A kenyér és a bor felajánlása az utolsó vacsora emlékére, ahol Jézus megalapította az eukarisztiát.
Janka.
A lemosás szertartása Jézus példája alapján a pap lemossa néhány hívő lábát, ezzel jelképezve az alázatot és szolgáló szeretetet.
Előre kiválasztanak 12 vagy gyermeket, vagy 12 felnőttet, akinek megmossa, mondjuk például a papácsi vagy az érsek atya a lábát. Ugyanúgy, mint Jézus megmosta a tanítványai lábát. Mik még a liturgia fő elemei? Janka.
Áldozás, különösen ünnepélyes pillanat, mivel ezen az estén emlékezünk az eukarisztia alapítására.
Oltárfosztás. A mise végén az oltárt megfosztják díszeitől és letakarják. Ezzel jelzik, hogy Krisztus elhagyja és magára marad.
A templomi harangok elhallgatnak, és helyette a csengők helyett kereplőket használnak a jelzésekhez.
Hogy szoktuk mondani, hogy hova mennek a harangok, Ákos?
Rómába!
Igen, olyankor az egész világon elnémulnak a harangok, 3 napig nem szólal meg a harang. Nagy csütörtökön utoljára szólalnak meg a csengők, és akkor kicsit tovább harangoznak, csengetnek, aztán kereplőket használnak. Innentől kezdve elkezdődik Jézus szenvedés története, és elcsendesülés következik. És ezt a csendes virasztást a templomba is el szoktuk kezdeni, mégpedig szentségimádásban. Szentségimádást tartanak egy-egy templomban, ilyenkor nagy csütörtökön este. A mise végén az oltári szentséget ünnepélyesen áthelyezik egy másik oltárra, vagy külön kápolnába, amelyet szentsírnak is neveznek. Ez jelképezi Krisztus elfogását és fogságba vetését. Az áthelyezés után a hívek lehetőséget kapnak a csendes virasztásra, amely emlékeztet azokra az órákra, amelyeket Jézus a Getsemáni kertben töltött. A templom díszeit eltávolítják, az oltár megfosztatik minden terítőtől és dísztől, jelezve Jézus megaláztatását és elhagyatottságát. Tehát gyerekeim, kérlek benneteket, hogy most nem sokára lesz nagy csütörtök, és nagy csütörtökön, ha otthon is lesztek tavaszi szünetben, akkor ti is nagy csütörtök este imádkozzatok, tegyetek egy kis csöndet magatokban, tegyetek gondolatban egy rövid sétát, és kísérd fel az Urat a Getsemáni kertben, és szívedben őrizd az örömet és a békét, vagy dúdolj egy számodra kedves dallamot, és imádkozzál Jézusért. Mert Jézus miértünk is szenvedett, miértünk is meghalt a kereszten, és miértünk is feltámadt. A nagybőjt nem csak a hittanulók készülésének időszaka, hanem a vezeklők és a kitaszítottaknak az időszaka is volt. Emlékeztek, tanultunk arról, hogy ilyenkor nagy csütörtökön fogadta vissza az egyház, nyilvánosan azokat az embereket, akik vezekeltek nagybőjt első napjától, hamvazó szerdától, idáig nagy csütörtökig volt az, hogy megszaggatták ruháikat, és imádkoztak, és vezekeltek. És ilyenkor a nagy csütörtöki szertartás során vette vissza őket, fogadta vissza őket az egyház. Ákos, légy szíves, mondj egy pár gondolatot a befejezésről.
Ahogy nagy csütörtök szertartásain és eseményein végighaladtunk, láthattuk, hogyan vált Jézus az önzetlen szeretet példaképévé.
Az eukarisztia alapítása, a szolgálat alázatos gesztusa a lámmosásban és a tanítványoknak adott új parancsolat. Mind-mind olyan ajándékok, amelyekből ma is táplálkozhatunk.
Befejezésképpen imádkozunk. Az Atya, a fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, Te értünk, ami megváltásunkért hoztad meg azt az áldozatot, áldoztad fel életedet a kereszten. Egész életed önfelajánlás volt az Atyának, és az Atya elfogadta ezt az áldozatot. Hisszük, hogy értünk szenvedtél, és értünk haltál meg a kereszten. Te az utolsó vacsorán önmagadat, testedet és véredet a kenyérben és a borban, és úgy rendelted, hogy az életed és áldozatod folytatódjon a tanítványaid életében is. Akaratod és rendeltetésed szerint ez az áldozat minden szentmisében megújul. Megismétlődik, jelenvalóvá válik. Újra közénk jössz, hogy saját testeddel táplálj bennünket. Köszönjük, hogy az oltári szentségben önmagadat, mint az örök élet táplálékát adod nekünk. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan itt az éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda Pilátus című regényének 15. része szól, majd professzor dr. Noszkai Erzsébet egyetemi tanárral beszélgetünk életútjáról. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05-től mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban Pintér Szilvia természetgyógyász fitoterapeutával beszélgetünk az egészséges életmódról. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején a 10. civil napra hívunk meg mindenkit, Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével, majd Jármai Ágota, a szociológus, szociálpedagógus lesz a vendégünk, akivel a miskolci mentálhigién és műhely munkájáról beszélget a szerkesztő Molnár András. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Napbúcsúztató. Thank you.
Kora reggel Jézus ismét megjelent a templomban. A nép körülvette, ő pedig leült és tanította őket. Akkor az írástudók és farizeusok egy házasság törésen ért asszonyt vezettek eléje. Kelepcébe akarták csalni, hogy később bevádolhassák. Jézus lehajolt, és ujjával írogatott a földre. Ők tovább faggatták, olvasom a János evangéliumban. Egy millió ember közül alig van egy, aki gyilkossággal vétkezett volna. De nincs egyetlen egy sem, aki gondolatban vagy szóban legalább ne lett volna szeretetlen a másik iránt. Nap mint nap szidalmaznak, megszólnak, ítélkeznek egymás között. Elviselhetetlen volna embertársról valami jót csak feltételezni is. Hogy tűrnék, hogy a másik több legyen, hogy többje legyen, valamit is jobban tudjon, ügyesebben érvényesüljön. Az ember testi-lelki egyensúlya csak dinamikus egyensúly lehet, melynek az a föltétele, hogy az ember számol önmaga ingatag voltával. Milyen nagyszerű volna, ha a te szíved dobogna bennünk, s már nem a miénk, amely, ha másokról van szó, olyan rosszul dobog. Csak a te szíveddel vagyunk képesek igazán szeretni atyánkat. Valamivel könnyebben tudjuk szeretni édesanyádat, Máriát, de megint oly nehezen megy szeretnünk testvéreidet, pedig azok nekünk is testvéreink. Szerencsére sok közülük már hozzád költözött. Ezek szeretetével kevés a probléma. De akikkel együtt élünk a földön, akik oly terhesek tudnak lenni számunkra, még ha nem is sejtik, engedd a te szíveddel szeretnünk azokat, akiket a magunk szívével szeretnék képesek nem vagyunk, Uram.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el,